prémium kategória a megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert.
Milyen izgalmas lehetőségeket rejt jelenleg a hazai részvénypiac. Itt van a stúdióban Tallósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója. Üdvözöllek, szervusz!
Szervusz, köszönöm szépen a meghívást!
Nagyságrendileg másfél évvel ezelőtt jártál itt nálunk, és akkor egyértelműen amellett foglaltál állást, hogy lehet még potenciál a hazai részvényekben, és hát lám-lám a BUX egy további jelentős emelkedésen van túl. Hogyan gondolkozol, hogyan gondolkoztál az elmúlt néhány hónapban, vagy az idei év kapcsán a portfólió tekintetében, és milyen változásokat azonosítottál?
24 végén voltam itt, és igazán akkor azt láttam, hogy még mindig elég alulértékelt a magyar részvénypiac, aminek oka az, hogy bár ugyan akkor már mentek fel az árfolyamok jelentősen a 2022-es háború kitörésekori mélyponthoz képest, de viszont a cégnek a profitabilitása is jelentősen megnőtt, és én azt láttam, hogy mindig jelentős diszkonton forognak, úgyhogy láttam fantáziát. Emlékeim szerint a Magyar Telekom igazán abban láttam fantáziát, illetve különböző egyéb része mindenket, az OTP-t tartottam vonzó befektetési célpontnak, és igazán azóta, ami történt, egy jelentős felértékelődés, nem utolsó sorban egyébként így a jelentősen csökkentek a magyar kockázati felárak, utóbbi talán másfél-két hónapban, ez egyébként a választások előtt már elindult, és ennek következtében ilyen módon bizonyos kockázati tényezők kiárazottak. Főként a blue chipekből egyébként, első körben mindig ezeket találja meg a piac, és azt látom, hogy amikor azt mondták ugye különböző egyéb alapkezelők, hogy hát érdemes nézegetni a 10-20 éves magyar hosszú távú kötvényeket, én akkor nem kötvényben ültem, azt mondtam, hogy nekem jelentős magyar telekompozícióim vannak, és hát azt remélem, hogy ide is le fog csorogni a történet, hiszen ez hosszú távon osztalékfizető részvény, alig van hitele, és hát alapvetően megosztja a profitját a részvényesekkel, tehát nincsen jelentős beruházási fázis nála. Ezért azt gondoltam, hogy ezt még érdemes tartani, ez egyébként így visszaköszönt, tehát ez végig is bejött ez a történet az elmúlt 2-3 hónapban. Én azt gondolom, hogy a történet mindig jó lehet, ha már a valószínűleg a emelkedésnek az ömét megtette a cég részvénye, tehát azt látom, hogy nincs már akkor növekedési potenciál, ugyanakkor még mindig bőven felveszi a versenyt az egyébként időközben jelentősen lecsökkent állampapírhozamokkal.
Mi a helyzet most az OTP-vel? Hogyan értékeled a kilátásait? Érdemes-e továbbra is figyelemmel kísérni ezt a befektetési sztorit így nagyságrendileg 40 ezer forint környékén?
Mindenféleképpen. Egyébként ilyenkor mindig felhívom a figyelmet, mi forintban követjük az OTP árfolyamát, de a külföldi befektetők euróba vagy dollárban, úgyhogy jelentős felértékelődést látnak az idei év tekintetében, többet, mint mi forintban. Azt gondolom, hogy ez továbbra is izgalmas befektetési célpont tud lenni. Szerintem lesz a közgyűlésen elhangzottaknak megfelelően idén egy nagyobb akvizíció is az OTP részéről, és azt gondolom, hogy miután a cég profitjának 60-70%-a már nem a magyar piacról jön, emlékeim szerint, ezért ilyen módon az üzleti modellt egyetem sikeresnek látom, és szerintem van még további potenciál. Amiről ugye beszélünk, az euró bevezetésnek a szele, ugye, ami ilyen módon a magyar részvényeket megérinti, ez egy konvergencia történet, ami 3-4 év alatt fog lefutni, én legalábbis erre számítok, tehát ennek hatását nyilvánvalóan nem függetlenül egyébként vannak tőkepiaci ugye válságok is, de ennek hatását 3-4 éves időtávra becsülöm, tehát itt azért azt látom, hogy még van felértékelődési potenciál.
Hogyan látod a Richtert? Ott is évről évre egy emelkedő osztalék az, amit meg lehet figyelni, és hát van olyan vélemény, aki azt mondja, hogy a társaság egy olyan fejlődési, növekedési szakaszba ért vagy érhet, hogy érdemes lesz odafigyelni rá a következő években. Te hogy látod a Richternek a sztoriát, mennyire attraktív ez a jelenlegi árfolyam szint?
Én azt gondolom, hogy a Richter jelenleg attraktív, tehát vonzó befektetési célpont. Nem hajtottak félre jelentős akvizíciót az elmúlt években. Szerintem ebben a témában lesz változás, úgy érzékelem, hogy a következő egy-két évben szerintem lesz ilyen történet. És egyébként, ami érdekes még, hogy azt látom, hogy ők értékteremtő akvizíciókat tudnak csinálni, és ez nagyon fontos ugye ezt befektetőként látni. Azt remélem, hogy itt van még bőven tartalék. Azt látom, hogy nagyon szépen felépítették a különböző független divíziókat, bár ilyen nyilvánvalóan a Riprazintól még mindig nagyon függ a cégnek az árbevétele, de elég hatékonyan építi fel a menedzsment azt a sztorit, ami a Kariprazin védettség kifutása után próbálja pótolni a bevételi forrásokat. Tehát sok minden, sok kutatás van csőben, és a többi divízió is elég szépen muzsikál.
A blue chipek közül még a MOL-ról nem beszéltünk, és hát ez a jelenlegi korábbi időszaknál lényegesen magasabb olajár környezet. Ez biztos, hogy kedvezhet a társaságnak, de persze vannak kockázatok is. Hogyan látod a MOL-t, mint befektetési lehetőséget?
A MOL kapcsán jellemzően semleges vagyok. Én azt gondolom, hogy különös tekintettel, hogy nagyon sokat emelkedett idén az árfolyam, jellemzően korábban azért egy stagnáló árfolyamot láthattunk, amúgy kivizették szépen a korábbi kamatszinthez képest tisztességes osztalékot, 250-300 forint körül osztalékot kaphattak éveken keresztül a befektetők. Én azt látom, hogy az idei jelentős áremelkedés az részben van a betudat, hogy a nis akvizíciót a piac, ha nem is biztosra, de valószínűnek veszi. Én azért tartok tőle, hogy ez nincs annyira még lezsírozva. Én azt látom, hogy ez egy nagyon küzdős tranzakció, a közgyűlés és a menedzsment ezt jelezte, hogy ők nagyon boldog lennék, ha évvégig arról tudnánk beszámolni, hogy ezt sikerült nyílbe ütni. Nagyon komplex, és igazán nem is a MOL-on múlik, hanem itt két független félen, itt a hárman is, mert van még az amerikai szankciós hatóság is, tehát a ugye szerb kormány, illetve a Gazprom, mint eladói oldalon, illetve az amerikai szankciós hatóság. Nagyon komplex az ügylet, egy része már beárazódott mindenféleképpen, illetve a MOL-nál lehet még ilyen trigger story szerintem az, hogy a kiskereskedelmet tavaly külön választották, ugye volt róla szó, nem tudjuk, hogy ez megvalósul-e, vagy mikor, milyen tranzakció formájában. Igazán kiskereskedelmet valamennyire külön választanák, ilyen spin-off formájában, és adott esetben egy részét tőzsdére vinnék. Ennek látom létjogosultságát, és ez nagyon jó történet tudna lenni. Tehát ilyen módon ez a cég külön is meg lenne mérve. Meglátjuk, hogy ez ügyben lesz-e valami a következő egy másfél-két évben. Én azt gondolom, hogy egyre vonzóbbak a magyar részvények, a magyar részvényeket szeretik jelenleg, úgyhogy erre a hullámra a MOL is fel tud ezzel ülni szerintem.
Ha már osztalékfizető részvények, akkor ott van például a régen Duna House, most már DH Group néven futó társaság, ahol ráadásul az akvizíciós növekedés is megjelenik, amiről már beszéltünk. Hogyan vélekedsz erről a sztoriról?
A Dunahouse track recordja akvizíciók terén nagyon jó, remélem így is marad. Azt látom, hogy a sikeres lengyel belépés után beléptek Olaszországba, ahol sikerült nagyon felfuttatni az értékesítést. Egyébként ott ilyen hitelközvetítéssel foglalkoznak, és ami érdekessége, a 26-os első negyedéves számok alapján a maga piac csökkent, és az ő részesedése jelentősen nőtt, tehát nagyon szépen tudtak teljesíteni, piaci átlag fölött teljesítményt nyújtottak. Tavaly évvégén vásárolták meg a Don Pizzo elkeresztelt spanyol ingatlan közvetítőt. Ez egy hosszabb folyamatnak, két vagy három éves folyamatnak a része, több lépésből áll, és én azt remélem, hogy ott is ez egy nagyon jelentős piac, ott is jelentős pozíciókat tudnak kiépíteni. Azt láttam, hogy ott ez a menedzsment elég komolyan veszi az európai terjeszkedést, és hát eléggé megfontoltan, eléggé értéknövelő módon tudnak cégeket vásárolni. Ez nagyon fontos. Korábban jelentős osztalékot fizettek, valószínűleg értékelhető akvizíciós célpontok hiányában, és jelenleg pedig az a történet, hogy alapvetően a legtöbb megképződött forrás a cégben marad, és igazán akvizíciókra gyűjtögetnek. Náluk az igazi kérdés az, hogy mikor tudnak kilépni annyira befektetők irányában, ez következő néhány év zenéje, hogy egy komolyabb likviditása legyen a részvényeknek, mert jelenleg jelentős része a befektetőknek hiába akarna részesedni a Dunahouse sztoriból, a napi likviditási korlátok miatt nem tud.
Tudjuk, hogy nem csak a távközlési telekommunikációs szegmensben, hanem az űr- és védelmi iparban is érdekelt. A 4IG az elmúlt években magába olvasztotta az egykori Vodafont, Ván néven, illetve a Digi is hozzátartozik most, mert a további akvizíciókat is eszközölt. Az árfolyama 5000 forint környékén is jár. Hogyan érdemes ezt a részvényt megközelíteni?
Igen, tehát ugye itt mindenféleképpen különbséget kell tenni azon cégek között, amelyek az üzleti modellje nagyon kötődött a NER-hez. Én alapvetően olyan típusú cégeket szoktam keresni, amelyek piaci üzleti modellje van, ami azt jelenti, hogy kevésbé függ a hazai viszonyrendszerekről, amit az elmúlt 16 évben megfigyelhető volt. Egyébként jó proxy ennek, hogyha egy adott cégnek milyen külföldi működése van, uram, bocsánat, a profitnak vagy az árbevételek jelentős része külföldről származik, azok azért szerintem alapvetően függetlenek voltak a NER-től, még hogyha a magyar operáció nem is teljesen. De ugye a 4IG-nél emlékeim szerint 80% fölötti volt a Magyarország bevételek aránya, tehát nagyon erős magyarországi hangsúly van a cégnél, illetve azért nagyon jelentős hitelállománnyal működik a cég, igaz, nagyon vonzó kamatozás mellett, ami azt jelenti, hogy ezt a céget nagyon támogatták ilyen módon. Tehát a növekedés kötvényprogramban is 100 milliárdos nagyságra nem tudott bevonni forrást kötvény formájában, és hát én azt látom, hogy ott mi bőven van mit csiszolni a működési modellen, hatékonyságot javítani, bár nyilván az alaptevékenység, ugye, ami a volt Vodafone, az javul és azt termeli a pénzt továbbra is, de hát nagyon sok elágazás van a történetnek, tehát külföldi akvizíciók voltak, űripar, én ezeket annyira nem látom át, én megmondom, hogy kerültem ezeket a befektetéseket, miközben azt láttam, hogy nagyon nagy hype van benne, de általában van egy olyan hozzáállásom, hogy tartom magamat ahhoz az elvemhez, hogy legyen szó AI részvényről, vagy Forage-ről, akkor én azért inkább próbálok ilyen higgadt fejjel itt távol maradni. Persze ezen a részén lehetett jelentős összeget keresni, aki jóval korábban vette meg, de azon a értékeltségi szinten, amin volt, én azt nem láttam alátámasztottnak.
Értékalapon gondolkodsz, tehát ez kiderült a korábbi beszélgetésünkből is. Mondok akár egy olyan példát, ami könyv szerint értéken forog jelenleg, a Waberers. Itt mit gondolsz, hogyan érdemes megközelíteni ezt a részvényt, milyen kockázatokat látsz, illetve milyen lehetőségeket? Lehet-e ez egy vonzó befektetés?
A Waberers személy szerint cég részvényt nagyon kedvelem, aminek oka az, hogy alapvetően piaci mechanizmusokat látok a működési modellen belül, tehát az ő ügyfelé jellemzően azért külföldi tulajdonú cégek, Auditól kezdve, tehát autóipar, spár, élelmiszeripar, tehát számos szektorát átfedi a gazdaságnak, és nem csak Magyarországon, hanem nagyon sok nyugat-európai fuvart, logisztikát lát el, hiszen ugye a magyar gazdaság is nagyon bele van épülve ugye az Európai Unió gazdasági vérkeringésébe ilyen módon. Tehát én azt látom, hogy eléggé a portfólió eléggé szerteágazó, és eléggé jól diverzifikált, és hozzáteszem, hogy láttak egy profi menedzsmentet ott. Továbbá csináltak tavaly egy akvizíciót, nem tavaly előtt volt, de tavaly hajtották végre, tehát az árás az tavaly történt, biztosítási divíziót építenek ki, ahol azért azt látom, hogy jelentős potenciál van, és ez egy elég jó kivitelezett akvizíció, amelynek keretében ők jelentős szinergiákat tudtak felderíteni, és én azt gondolom, hogy hosszú távon értéknövelő dolog lesz, tehát azt gondolom, hogy a Waberer részvény jelenleg alul érték.
Az Alteo, egy olyan cég, amit korábban sokan etalonként kezeltek, rendkívül jó a track rekordja, tehát hogyha a kibocsátástól nézzük, akkor mind a cégnek a teljesítménye, mind pedig az árfolyama remekül teljesített. Utána történt egy tulajdonosváltás, volt ugye egy nyilvános vételi ajánlat is. Mi történik ezzel a céggel, és mennyire lehet érdekes a jelenlegi szinteken, hiszen nemrég a társaság papírjai még 5000 forint körül forogtak.
Igen, tehát az Alteonál valóban 23 elején volt egy tulajdonosváltás, az előző tulajdonos a Wallis Holding megvált a részvényektől, és egy konzorcium vásárolta meg a részek többségét, amelyben ugye ebben volt a MOL csoport, a Tibor István fémjelezte befetőcsoport, illetve a Jelinek Dánielhez köthető tőkealap, és hajtotta végre a stratégiáját, ami azt jelentette, hogy a zöld energián kívül alapvetően látott fantáziát egyébként nagyon helyesen a hulladékgazdálkodásban, és itt már korábban több akvizíciója volt a cégnek. És hát ami most történt, ugye 24-ben hajtotta végre a legnagyobb akvizíciát a hulladékgazdálkodás terén, a korábbi Eltex Kft-t vásárolta meg. Az információk alapján, amik jelenleg ismertek, ez akvizíció nem sikerült nagyon jól, tehát amit látunk most, hogy tavaly volt egy tavaly évvégi mérlegel, tehát idén tavasszal, május magasán publikálva egy leánvállati mérleg eredménykimutatás, amely során kiderült, hogy jelentős számszagi hibákat talált az új menedzsment a könyvekben. Ilyen előfordul azért tulajdonosváltás során, viszont ez érinti a cégértéket, ezt egy jelentős értéken, 18-19 milliárd forintos áron vettek, cégértéken vásárolta meg az Alteo, tehát egy nagyon jelentős akvizíció a cég életében. És hát ugye kérdés az, hogy miután az eredmény, a 24-es pozitív eredmény jelentősen mínuszba fordult, azaz 1 milliárd körüli vesztesége alakult ki ezen korábbi Eltex Kft-nek. Ezek alapján indokoltnak látják a részvényesek, hogy valami módon kompenzációt kérjen az Alteo, nyilván az eladótól, tehát valamilyen módon kártérítésre számítanak. Hát én azt gondolom, hogy mindenféleképpen célszerű lenne, mert ez hosszú távon nagyon negatív megítélés alá helyezi a részvényeket. Menedzsment hitelességi kérdést is felvet, tehát itt azt gondolom, hogy ezt abszolút helyén kell kezelni a menedzsmentnek, és hát reményeim szerint ez így is fog történni, tehát remélhetőleg lesznek majd bejelentések ez ügyben, azt remélem.
Vannak mozgások az Xtend piacon is, itt azért lényegesen kevésbé likvid papírokról van szó, de azért egy céget kiemelnék, ez pedig a Vertical Group, ahol most már stabilan, hogyha az elmúlt egy-másfél évet megvizsgálja valaki, akkor 5-6-7 millió forint körüli napi átlagforgalom jellemző, és a cég elkötelezett amellett, hogy átlép a standard kategóriába, ráadásul egy piaci saját részvény visszavásárlási programot is indított. Hogy látod ezt a társaságot, egyáltalán mennyire figyeled a hazai gazdaságnak ezt az ágazatát?
Limitálta a figyelem, de ugyanakkor azt látom, hogy ez a cég alapvetően azért eléggé közel volt a NER-hez. Mindig a kérdés felvetődik bennem, hogy ha már beszéltünk a hulladékgazdálkodásról, és ugye itt csontvázak esnek ki bizonyos cégeknek a könyveiből, akkor én mindig óvatos leszek. Tehát én azt gondolom, hogy itt nagyon szép számokat és nagyon kedvező értékeltséget látunk. Itt a kérdés az, hogy az üzleti modell hosszú távon mennyire lesz fenntartható. Ez lehet egy nagyon jó sztori, tehát én nem zárkozom el ettől, csak ugyanakkor azt nem tudom, és ez lehet, idő kell, és én ilyen szempontból óvatos vagyok, hogy az üzleti modell mennyire lesz fenntartható a továbbiakban. Tehát azt lehet látni, hogy ez valóban nem egy túlértékelt részvény. Ezek a számok alapján, amiket most ugye publikáltak, a 25-ös zárást, ugyanakkor a kérdés a jövő, tehát hogy a tőkepiac a jövőt árazza, és ilyen módon mennyire lesznek ezek a számok, bevételi számok és a működési modell tartható a következő években.
Eddig ugye a részvénypiacról, a hazai blue chipekről, illetve néhány egyéb társaságról beszélgettünk, de hát itt van ez a rendkívül erősnek tűnő forint. Milyen várakozásaid vannak? Mennyire kell esetleg arra számítani, hogy további érdemi erősödés jöhet?
Ez egy nagyon fontos kérdés, mert azt gondolom, hogy szerintem a magyar vállalkozók, a magyar cégek, akik úgy exportálnak, azok egyre inkább érzik a határait a tevékenységüknek, tehát hogy is mondjam, nem tudnak oda menni a saját dolgozóikhoz, hogy akkor beszélgessenek a 10%-os bércsökkentésről, ami ugye indokolt lenne egy 10%-os forint erősödés után. Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb, és inkább szerintem előbb lesz az, szerintem, hogyha látszódik az új kormánynak a gazdaságpolitikája, a konvergencia pálya transzparenssé válik, mert ugye jelenleg ez még kidolgozás alatt van, és ugye nem tudom, augusztus-szeptember magasságban megtörténnek azok a lépések, hogy bejelentik a különböző mérföldköveket gazdasági intézkedések, és továbbra is hisz a piac egyébként az új kormánynak, akkor azt gondolom, hogy elindulhat a tér egy kamatcsökkentés irányába, aminek az lenne a célja, hogy a kamatokat nyilván leforogják, ezáltal a költségvetés is mozgásteret kapjon, másik oldalról pedig a piac továbbra is szívesen finanszírozná nyilván Magyarországot. Annyi lépés történt, hogy belengedte 16 milliárd eurónyi forrás megadását Magyarország számára, ez jó lehet, nyilván ennek egy bonyolult feltételrendszere van, ezt meg kell valósítani. Nem hiszem, hogy jelentős tartalék van a forintban a mostanihoz képest, de hát mindig vannak meglepetések, és néha a piac túlfut. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez már elég éles üzem a reálszféra több cége számára.
Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni ezekről az érdekes befektetési sztorikról. Talósi István, a Vimperium ZRT vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen!
A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet!
Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.